Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák, tudom, hogy többen vannak közülünk. Itt mielőtt belekezdenék az előadáson mondani valójában, hadd mondjam el önöknek, hogy bizonyára tudják, hogy hosszú előkészítés előzi meg ezt az előadást, mint általában ilyen előadásokat, és én azon gondolkodtam készülve az előadásra, hogy azt a szomorú tényt, miszerint hazánkban, de a világon mindenütt a felnőtt lakosságnak legalább 15%-a egyszer életében depressziós állapotba kerül, miként tálaljam, mert azért ez elég megrázó adat. És hát azt kérem, mielőtt most óvatosan oldalra pislantanának, hogy talán a szomszéd is, hadd nyugtassam meg önöket, hogy minden valószínűség szerint önök körében ez a százalék arány jóval alacsonyabb. Ugyanis a depressziónak egyik jellemző tulajdonsága az új dolgok iránti érzéketlenség, sőt nem egyszer kifejezett tartózkodás. Tehát az a kíváncsiság, amely önöket ide vezette, az, hogy úgy mondjam, depresszió ellen szól, és így, hogyha végeznénk ilyen vizsgálatot, akkor bizonyára jóval alacsonyabb számokat kapnánk. 1990-ben, 13 évvel ezelőtt még létezett Oberszowski Gyulának az Igazság című újságja, amely először ugye 56-ban jelent meg, és egy rövid ideig 90-ben is megjelent, és arra kértek, hogy írjak valami írást arról, hogy miért olyan bűntudatos a magyar gondolkodás. És egy olyan véletlen történt, amelyet azóta se felejtek el, és ezért mondom el önöknek. Dolgoztam az anyagon, és éppen az jutott eszembe, hogy a nemzeti himnuszunkban Kölcsey úgy fogalmaz, hogy ne csak azért bűnhődjünk, amelyet elkövettünk, hanem a jövendő, majdani bűnökért is bocsánatért esedezés. Milyen különleges dolog ez, amikor is az íróasztalon lévő rádió úgy háttérként zörgött, és valami szöveg volt, amelyre nem is figyeltem. Míg nem, azt hallom, hogy bűnösök vagyunk. És akkor fölkaptam a fejemet, hát hogy ez, honnan tudja a rádió, hogy pont erről kell beszélni. Hát nem tudta, hanem Reményik Sándor centenáriumi műsor ment a rádióban, és azt a verszakot, amelyet akkor hallottam, most hadd olvassam föl önöknek. Arról van szó egyébként, hogy Áprili Lajos elhagyta Erdélyt 1929-ben, áttelepült Magyarországra, és e fölött bánkódik Reményik Sándor. Azt írja: ha te elmégy, mi néma csendben álljunk, néma csendben és lehajtva fejünk, mert mindannyian bűnösök vagyunk, hogy téged elveszíthetünk, hogy téged meg nem tarthatunk. Ha te elmégy, mi főlehajtva álljunk, mert így vagy úgy, de bűnösök vagyunk. Ez a bűntudatos mechanizmus, amely nem azt mondja, hogy hát milyenek ezek a történelmi körülmények, vagy hát miért is megy el Áprili, hát miért nem marad itt a szülőföldén. Ezeket föl se veti. Mi magunkra vonja tehát a bűntudatot, és ez a depresszióra rendkívül jellemző. Egyébként visszatérve a depresszió gyakoriságára, valóban ez az állapot rendkívül gyakori. Világszerte magas adatokat mutatnak a statisztikák. Nálunk legutóbb Szádóczky Erika és munkatársai mutattak ki egy ilyen 15-16%-os élethosszig figyelt prevalenciát, ezt a szót nem biztos, hogy ismerik, tehát egy életre kivetítve mi a valószínűsége annak, hogy előfordul a depresszió. Amerikában is hasonlóan legalább 11%-os adatokat hoznak az epidemiológiai vizsgálatok. Tehát azt mondhatjuk, minden hetedik ember élete folyamán egyszer belekerül ebbe a szörnyű állapotba, amelynek, mint tudjuk, egyik kifutási, szomorú kifutási lehetősége az öngyilkosság, Rimer Zoltán, hazai jelentős öngyilkosságkutató szerint az öngyilkosok 90%-a depresszióban szenved, nagyon gyakori, hogy nem ismerik föl ezt az állapotot. Ha megnézzük a hazai öngyilkossági statisztikát, mégis némi optimizmusra van lehetőségünk, ugyanis nem szokták tudni, de a 80-as évek közepétől kezdődően az egyébként magas öngyilkossági arányszám 1920-tól, tüntettük föl az adatokat, folyamatosan csökken, és legalább olyan erővel és indokkal kell megkérdeznünk azt, hogy miért csökken, mint ahogy azt szokták kérdezni, újságírók különösen hajlamosak erre, hogy miért olyan magas az öngyilkossági statisztika. Tehát bizonyos pozitívumokat tudunk elmondani. Ez az arány, ez az 30%-os csökkenés sehol a világon nem tapasztalható, és igen jelentős dolog. A másik fontos mozzanat a depresszió, mint gazdasági teher. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint a depresszió a legnagyobb gazdasági terhet okozó egészségügyi kóros állapot, tehát a betegségek rangsorában az első helyen van. Egyébként a négy következő betegség is mentális, elme természetű betegség, ha nem akarom végig sorolni mindegyiket. Tehát rendkívül jelentős. Az egészségügyi kiadásoknak ma a fejlett országokban 15%-át fordítják a depresszió kezelésére, és ez valószínűleg 20% körül lesz 2010-ben, legalábbis így jósolják a gazdaságkutatók. A költségek nagyon sokféle dologból tevődnek össze. Egy dologra hívom föl az önök figyelmét. A gyógyszeres kezelés költségei nagyon csekély, összesen 3%-át teszik ki a depresszió költségeinek, míg nem az elvesztett munkanapok és a munkahelyi teljesítőképesség csökkenése a költségek több mint felét teszi ki. A múlt héten Madridban egy egészségügyi világszervezet értekezleten hallottam a következő pontos számítást. A nem kezelt depresszió, ahol tehát a munka képességgel kapcsolatos veszteségek, hogy úgy mondjam, szabadon érvényesülnek, a nem kezelt depresszió költségei 23-szor annyit tesznek ki, mint a kezelés költségei, és ezt azért érdemes hangsúlyozni, mert a depresszió modern gyógyszerei meglehetősen drágák. És az egészségpénztár, hogy úgy mondjam, néha szívja a fogát emiatt, ugyanakkor ezt a számadatot figyelembe kell vennünk. Már most megemlítem önöknek, hogy a depresszió kezelésének ma már nem is annyira az orvosi lehetőségei a kulcskérdés, hanem az, hogy a beteg eljut-e a kezeléshez. Ma még azt kell mondanunk, közel 50%-a a depressziós betegeknek soha nem jut kezeléshez, beleértve még a házi orvosi alapellátásban adható kezeléseket sem. A depressziónak tehát a költségei az egyik, amit mutattam, a másik az egészségügyön belüli fontos mozzanat, arra is érdemes egy pillantást vetnünk, az úgynevezett nagy egészségügyi fogyasztók, ez ilyen modern kifejezés, ugye 10%-át teszik ki az egészségügy klientúrájának, és a 10%-nak majdnem felét depressziós betegek adják. Tehát egy újabb adat amellett, hogy milyen jelentős gazdasági, egészségügyi teherről van szó. Az előadásomban a depresszióról azonban nem csupán, mint betegségről fogok beszélni, hanem mint lélektani hajlandóságról, sérülékenységről, vagy sebezhetőségről, ha úgy tetszik, amely tehát nem biztos, hogy betegséget alkot, betegségé fajul, azonban mégis problémát okozhat. Illetve fogok beszélni harmadik részben a depresszióról, mint, hogy úgy mondjam, életérzésről, mint a kultúra részéről, amely az emberiség történelme folyamán végigvonul. Mindjárt az elején hadd mondjam, hogy már régi iratokban is egyértelmű, hogy a depressziót, mint betegséget ismerték. Ha például megnézzük, a tankönyvem címlapján található miniatúrát, amely 11. századi ismeretlen francia mester munkája, azt a bibliai jelenetet ábrázolja, ahol Saul király, aki egyértelműen depressziós volt, gubbaszt, ugye föltámasztja fejét egy hegy tetején, és Dávid pedig hárfa vagy valamilyen hangszerjátékkal próbálja fölvidítani. Érdemes, aki el tudja olvasni a 41. Zsoltár szövegét is követni, mert azt mondja, azt idézi éppen, hogy spera in Deo, vagyis hogy reménykedjél Istenben a középkor szemlélete szerint, tehát a remény, mint a depresszió egyik ellentetje jelenik itt meg ezen a képen. A középkorban is ismerték a depressziót, azonban nagyon gyakran a hitélettel, a vallással kapcsolatos problémának tekintették, az Istentől való elszakadásnak és a bűn állapotának fogták föl. Az újkor betegségként kezeli elsősorban a depressziót, és az orvosi kutatások azok, amelyek ezen a téren nagyon előre haladtak, tudják, hogy az előző évezred utolsó évtizede az agy évtizedének minősítetett, és valóban nagyon-nagyon előre haladt az ideg élettani kutatásoknak a hatalmas anyaga. Mai felfogásunk szerint ugyanis a depresszió, mint betegség során az agyműködésben is zavarok támadnak, mégpedig az agy információ közvetítő tevékenységének a zavara állapítható meg. Konkrétan azok az anyagok, amelyek az egyik idegsejtről a másikra való áttevődést, ingerület és információ áttevődést biztosítják, ezeknek az anyagoknak a relatív vagy abszolút hiánya van azokon a helyeken, ahol ezeknek az anyagoknak ott kellene lenniük, és a gyógyszereink igazában itt tudnak segíteni, ezen anyagoknak az eredeti egészséges állapothoz tartozó szintjét tudják biztosítani különféle mechanizmusokkal. Ha ezt most megmutatnám, itt látunk tehát egy idegsejt végződést és egy másikat. Ezek a kis háromszögek jelképeznék azokat az anyagokat, amelyek ide átviszik a hírt. Ez egy normál állapot, amikor is egy ilyen visszavevő mechanizmus is működik, és a depresszióban ezek az anyagok valamiképpen eltűnnek, elfogynak, vagy nem állnak kellő mennyiségben rendelkezésre. Ha meg tudjuk gátolni ezen anyagok lebontását, mint a következő kép mutatja ezzel a tilos ábrával, akkor bizonyos mértékig megnő ezen anyagok száma, és a depressziós állapot javul, mint látjuk, eljutottak az anyagok a megfelelő helyre. Ha blokkolni tudjuk ezt a visszaforgató mechanizmust, amikor ugye a depresszióból kijövünk, akkor látjuk, hogy újra nagyobb mennyiségű ilyen anyag áll rendelkezésre, mert a visszaáramlás a sejtbe gátolva van, ez a kerékként ábrázolt ilyen visszavevő mechanizmus blokkolva van. Ezek a gyógyszereink hatásmechanizmusának a legfőbb változatai. Sokféle ilyen anyagot különböztetünk meg, a szerotonin nevű anyagnak van a legnagyobb jelentősége, minden valószínűség szerint nem csak a depresszió, hanem az öngyilkossággal kapcsolatosan is fontos ismeretekre tettünk szert. Magyar kutatók, Arató és munkatársai mutatták ki, hogy a szerotonin pályákban mutatkozó zavar a súlyos öngyilkosságokkal is kapcsolatba hozható, tehát az öngyilkosoknál elváltozások mutatkoznak. Ha a depressziót, mint betegséget nézzük, akkor a depresszió tünetekből áll. A tüneteket egy ábrán fogom önöknek mutatni, mégpedig nem a szokásos orvosi csoportosításban, hanem gyakorisági sorrend szerint. tetszenek látni, hogy a lehangoltság, hát érthető módon depresszió, ugye hangulati nyomottságot jelent latin szó. A leggyakoribb azután az alvászavar, rendkívül gyakori tünet, öngyilkossági gondolatok, stb. És kiemelném itt a reménytelenségnek az élményét, amelyet az előbb is már mondottam, mint nagyon fontos tünetét a depressziónak. Nézzük meg a depressziót most a logika, orvosi logika szerint, magatartási tünetek az első csoport. Itt látnak egy ismert Van Gogh festményt, a Bánat Le Chagrin című rajz, amely festmény formájában is ismert. Érdekes véletlen, tegnap előtt Munkácson volt egy orvosi konferencia, az ottani előadó ugyancsak ezt a képet mutatta be, mint a jellegzetes depressziós testtartás, magatartásnak egy megnyilvánulási formáját, a fejet föltámasztva, összegörnyedt testtartás. Egy másik képen egy híres festményt mutatok be, Tizián, aki 5. Károly spanyol király és német-római császár udvari festője volt, többször is megfestette a közismerten depressziós 5. Károlyt. Nem tudom, ebből a távolságból látható-e, a depressziós arcnak egy némely jellegzetessége. Bizonyára látszik a homlok közepén egy függőleges ránc, amelyet majd később még tudok mutatni. Azután a szemhéjaknak a jellegzetes állása, ugyancsak részleteiben be tudom mutatni 5. Károlyról, csak azt hadd mondjam el, nagyon sokat lehetne róla beszélni, nagyon érdekes történelmi figura, hogy egész életében bárhova utazott, a koporsóját is vitette magával. Sőt, nem egyszer befeküdt a koporsójába, és ott aludt. És egy alkalommal pedig megrendezte a saját temetését. Olyan módon, hogy minden szabályosan a papoktól kezdve az udvari népekig el volt rendezve egy szabályos temetés, és ő egy helyiség sarkából követte saját temetését. 46 éves korában hatalma tej tetőpontján, a spanyol birodalom virágzásának idejében lemondott minden hatalomról, a koronáról, császárságról, és egy kolostorba vonult, és ott halt meg. A depressziónak a magatartásbeli tünetein kívül vannak testi tünetei. A testi tünetek nagyon sokfélék, ahány szervünk van, mindegyik mutathat valamely tünetet a depresszió kapcsán. Néha az orvosok csak ezeket a tüneteket észlelik, vagy ismerik föl, és ilyenkor a beteget nem depresszióként kezelik, hanem aszerint, ahogy a testi tünetek ezt mutatják, és hát bizony nagyon gyakran ez tévutakra vezet. Pontosan 20 évvel ezelőtt írtam egy tanulmányt a Valóság című labban, a Lelki beteg útjai és útvesztői címmel, ahol azt tanulmányoztam, hogy a föl nem ismert depressziós és neurotikus betegek milyen egészségügyi karriert futnak be, hát idézőjelben persze. Elég szomorú megállapításokra lehetett jutni. Sok szempontból ez a tanulmány sajnos még ma is érvényes. A testi tünetekhez tartozik a jellegzete szemhéjredő, amelyet Ferragut-féle redőnek is neveznek. Itt egy depressziós tekintetet látnak, itt pedig egy nem depressziós tekintetet. Látszik, hogy egy ilyen kettős szemhéjredő borul a felső szemhéjra, amely egy bizonyos szöget zár be a felső szemhéj vonalával. Egyébként is a depressziós szemhéja általában egy kicsit lejjebb ereszkedik, mint ahogy az átlag embertől ezt elvárjuk. A depresszió tüneteinek legsúlyosabb, legtöbb szenvedést okozó része a szubjektív tünetek, amelyeket a beteg átél. Az önleértékelés, önvádlás, a hangulatzavar, a szorongásos állapot, és a legkülönfélébb lelki szenvedést okozó állapotok, amelyek nem véletlen, hogy gyakran öngyilkossági gondolatokat váltanak ki, vagy öngyilkossági cselekményhez vezetnek. Említettem, hogy a testi tünetek formájában a depresszió néha nem ismerszik föl, hogy szenvedő alanyként mondva ne vádoljak senkit. Néha a depresszió kifejezett testi betegség formájában jelentkezik, az orvosok éppen ezért maszkírozott vagy larvál depressziónak nevezik, amely tünetek a legkülönfélébbek, ahogy mondtam már, lehetnek különféle fájdalom, érzések, lehetnek a szív és a vérkeringés részéről tapasztalt tünetek. Volt betegem például, aki minden tavasszal magas vérnyomással kezeltette magát, de nyárra meggyógyult, azután elmúlt a magas vérnyomás egészen a következő tavaszig, mert hogy ilyen szezonális depressziója volt egyébként, de magas vérnyomásos tünetekkel jelentkezett. És hát a többi szervrendszer részéről is tapasztalhatunk tüneteket. Összességében a depresszió, mint szenvedés, rendkívül súlyos állapot, és azon túlmenően, hogy az emberi kreativitásnak és az alkotó képességnek nagy gátlója, mint ahogy láttuk a gazdasági ábrákon, azon túlmenően a szenvedés mennyiség fölmérhetetlen, nem csak a depressziós szenvedése, hanem a hozzátartozóké. Sokszor az utóbbi nagyobb probléma, mert vannak olyan depressziós típusú egyének, akik, hogy úgy mondjam, a szenvedésüket kifelé vetítik a környezetükre. Nézzük meg a Cerizé festményt. Ha nem látják az alakot, itt nem véletlen. A festő föltehetően azt akarja ábrázolni a Melankólia című festményében, hogy mennyire agyonnyomja maga a festmény ezt az egyébként ugyancsak fejét támasztó, magába roskat nő alakot. Megemlítem, hogy a melankólia kifejezés az ókorból származik, és egészen az újkorig inkább melankólia volt használatos, nem pedig a depresszió kifejezés. A melainkólia kifejezésből származik, amely fekete epét jelent. Hippokratész, a nagy orvos és bölcselő ugyanis úgy vélte, hogy a testnedvek arányának a megváltozása okozza ezt a betegséget, és jelesül a fekete epének az eluralkodására gondolt. Ha megnézzük a depressziók időbeli lefolyását, azt kell mondanunk, hogy a diagnózis igazában az időbeli megfigyelés alapján pontosítható. Vannak olyan depressziók, amelyeket epizódikus vagy fázikus lefolyásúnak mondunk, amelyek nagyon gyakran maguktól is hajlamosak egy idő után meggyógyulni. Ezeknek két fő típusa van, az egyik az úgynevezett bipoláris típus, ahol a depressziós időszakok között úgynevezett mániás állapotok fordulnak elő, amely állapot pontosan a tükörképe a depressziónak. Erről sokat ma nem fogunk beszélni. Fölhangoltság, túlélénkség, túlzott aktivitás, néha agresszivitás, sőt a kritikai készségnek az elvesztése jellemzi azt a mániás állapotot, amelyet itt az alapvonal fölötti görbével jellemzünk. Vannak szabályos színus görbe lefolyású depressziók, ahol a depressziós állapot és a mániás állapot váltja egymást, avagy olyan, ahol több depresszió közé ékelődik egy-egy mániás, vagy esetleg enyhébb úgynevezett hipomániás állapot. Ez a hipomániás állapot néha olyan enyhe, hogy észre se lehet venni, vagy a beteg azt mondja, hogy hát doktor úr, az életben olyan jól még nem voltam. Az orvos ettől már gyanút fog. Ritkán adatik meg ugyanis csak a pszichiáternek, hogy nem csak akkor kell kezelnie a beteget, ha rosszul van, hanem akkor is, ha túl jól van. A másik lefolyási típusa a depresszióknak a periódikus, csak depressziókkal jellemzett forma. Egyik az ugyancsak félig meddig, vagy egészen szabályos, de csak depressziókból áll. A másik inkább egy ilyen elhúzódó, teljesen tünetmentessé nem váló depresszió forma, amely lehet szervi eredetű, lehet az agy bántalmaira visszavezethető, de az esetek többségében inkább a személyiség szerkezetére vezethető vissza, amelyről majd még fogunk beszélni. Így a depressziók eredetét, ha nézzük, a Kielholz féle híres ábrát mutatom be önöknek, amelyet persze leegyszerűsítve hoztam ide. A vízszintes tengelyen a lelki eredetű összetevők, függőleges tengelyen a testi eredetű összetevők vannak, és az egyes depressziók valahol ezen a görbén foglalnak helyet. Minden egyed más-más, azt kell mondanom. Csoportosítva vannak testi eredetű depressziók, vannak úgynevezett endogén, vagyis az idegrendszer eleddig még pontosan nem ismert ciklikus működési zavarára visszavezethető depressziók, és vannak az úgynevezett pszichogén, vagy lelki eredetű, döntően lelki és személyiségi eredetű depressziók. Hallgassunk meg egy nőbeteget, aki beszámol a saját depressziójáról.
Hát az enyém az téli depresszió, tehát ebben az időszakban télen jön elő, úgyhogy olyan ősz vége felé szoktuk elkezdeni visszaadni a gyógyszert.
Akkor már érzi, hogy érzem. Szükséges a gyógyszer?
Igen. Amikor először az, amikor már reggeli fölkelések úgy nehezen mennek, akkor már úgy, hát akkor most már lassan kell, és akkor amikor jönnek az első szorongások, akkor azonnal el kell kezdeni, és akkor olyan március végéig kell, és akkor végül is a nyári időszakban elhagyható.
Elég ennyi abból, hogy lássák, ilyen depresszió is van, ahol tehát szinte óramű pontossággal az év valamely szakaszában megjelenik ez az állapot, majd azután elmúlik. Úgyhogy lehet is rá számítani. Ez azonban a ritkább forma. A depresszió kezelése ma elsősorban gyógyszeres és lélekgyógyászati, lelki eredetű, illetve a kettő kezelés kombinációja. Az, amely a leghatásosabb, az összes ide vonatkozó vizsgálat erre utal. A gyógyszerek igen gazdag tárháza áll ma már rendelkezésünkre, és hadd mondjam el, hogy hazánkban minden a világpiacon kapható gyógyszer lényegében hozzáférhető, és nagy részük támogatással, egészségpénztári támogatással írható föl. A kezelés részleteiről én nem beszélnék önöknek, hiszen ez elsősorban szakmai kérdés. Azt azonban elmondom, hogy a gyógyszerek nem azonnal hatnak. Néha 2-3, sőt 4 hetet kell várni arra, hogy a gyógyszer kifejtse hatását, és ha az orvos nem világosítja fel kellően a betegét, akkor csalódván abba hagyja a gyógyszerszedést 1-2 hét után, mert hogy nem történt semmi. Ez az egyik leggyakoribb probléma a depresszió kezelésében. A depresszió kezelése súlyos állapotokban még ma is nélkülözhetetlenné teszi a ritkán alkalmazott elektrokonvulzív vagy elektrosok kezelést. Mielőtt megrémülnének ettől a szótól, hadd mondjam el, hogy sajnos nagyon sok előítélet kering részben hát a egyes műalkotások következtében ezen kezelési mód körül. Ugyanakkor nélkülözhetetlen abban az esetben, ha a beteg például már 3 hete nem evett semmit és folyadékot nem fogyaszt, mert egy egyedül élő, idős, depressziós betegről van szó, aki bezárkózik a lakásába, és mire rányitnak, már az életveszély állapotában van. Ilyenkor nem várhatunk a gyógyszer hatás kifejlődésével heteket, hanem az azonnal eredményes elektrokonvulzív kezelést alkalmazzuk. Számos más lehetőségünk is van. A lélekgyógyászati kezelés hosszú távú, általában hosszú távú orvos-beteg kapcsolatot feltételez, és az orvosnak az ügyességén és jártasságán múlik, hogy ezt a kapcsolatot meg tudja tartani. Áttérünk a depressziónak arra a fajtájára, amelyet nem feltétlenül nevezünk betegségnek, hanem a személyiség szerkezetéből kifolyó sajátosságról van szó, amely depresszióra hajlamosít, könnyen depresszióba esik az a személy, akinek a lelki struktúrája ezt a depressziós sajátosságot hordozza. Mitől lehet szert tenni ilyen, nem biztos, hogy szerencsés alkatra, bár mindjárt hozzáteszem, az sem egyértelmű, hogy negatív dologról van szó. Általában azt látjuk, hogy akinek a kora gyermekkortól kezdődően a neveltetése, az úgynevezett szocializációja kedvezőtlen körülmények között zajlik, például durva, brutális szülők, alkoholista szülők, súlyos fokban szétzilálódott családok, vagy akár család nélküliség, mind hajlamosít arra, hogy felnőtt korban az egyén olyan gondolkodási, információfeldolgozási stílusra tegyen szert, amely depresszióra hajlamosít. Hogy melyek ezek a gondolkodási mechanizmusok, arra csak egy rövid bepillantást engedjenek meg. Mindenek előtt a depresszióra hajlamos egyén negatív módon értékeli a világot, önmagát, az embertársait, sőt, a jövőjét is. Nagyon gyakori, hogy egy ilyen szemét azonnal fölismerünk, például azt mondjuk neki, hogy jaj, de szép idő van ma. Erre ő hogy fog válaszolni? Azt mondja, igen, de tegnap rossz volt, holnap rossz lesz, és így tovább. Az igen, de igen, ám bár mechanizmus egyik árulkodója annak, hogy az egyén szívesebben evez negatív gondolati csatornákon. És ha csak lehet, átkapcsol. Ennek a következménye, hogy önmagáról is így nyilatkozik, és nem bírja elviselni azt például, hogyha pozitív híreket kap önmagáról. Egykori titkárnőm engedélyét bírom, hogy ezt a példát mindig elmondjam. Egyik reggel megyek be, és mondom neki, hogy ugyanis ő hajlamos volt erre, mondom neki, hogy jaj, de csinos, tetszik ma lenni. Savanyú ábrázattal rám néz, és azt mondja, na mondja, mit fogunk ma dolgozni? Ezt a mechanizmust úgy nevezzük, hogy a pozitívum diszkvalifikálása. A depresszióra hajlamosak tele vannak olyan magántörvényekkel, amelyeket így fogalmazhatnánk meg, például, hogy másokkal összehasonlítva magam alul maradok. Vagy azt mondja másokkal kapcsolatban, hogy engem nem lehet szeretni. Következésképp, aki szeretetet nyilvánít, az gyanús, az eleve gyanús. Vagy az emberek csak érdekből ragaszkodnak egymáshoz. Mondhatjuk, hogy ez gyakran így van, de talán mégsem általános törvényszerűség. Vagy azt mondja valaki a jövőre vonatkoztatva, nem örülök, ha valami jó történik velem, mert utána úgyis rossz következik. Ezeket a megállapításokat általában nem a beteg, a terapeuta mondja ki egy bizonyos idő elteltével. Például egyik betegem ugye azt mondja, hogy ő milyen erős akaratú, depressziós volt egyébként, és ő nem hagyja, hogy mások befolyásolják, és ő azt teszi mindig, amit akar. Már próbálták őt befolyásolni, nem hagyja. Azt mondom neki egy adott pillanatban, Hát ez úgy hangzik, mintha azt tetszene mondani, hogy már csak megengedhetem magamnak, hogy azt tegyem, amihez rossz kedvem van. Valóban ez a sajátos kontraszt. Mit kell tennünk, ha ilyen karakterrel találkozunk? A környezetnek néha sok gondot okoz. Terápiára nem feltétlenül szorul. Vannak ugyan pszichológiai programok, amelyek a személyiség fejlesztését célozzák, és ilyen típusú negatív információs hajlamok esetén is tudnak segíteni. Minden esetre a családi millió, a barátság, az elfogadó légkör, a szeretetteljes környezet, amely egy egyént körülvesz, alkalmas lehet arra, hogy ezeket a tulajdonságokat az idők folyamán lecsökkentse. Nézzük most, hogy a harmadik szempont, a depresszió, mint életérzés milyen. Mielőtt azonban erre rátérnék, megkérném Juditot, hogy az erőbbi betegre vonatkozó egy jellemző levelet olvasson föl.
Iszonyú nyomorúságosan érzem magam, úgy, mintha bezártak volna egy kicsi szobába, és nem engednek ki. Lassan úgy érzem, megfulladok, nem bírom tovább. Mindig arra gondolok, ez az én hibám, mert csak ballépéseim vannak. Hibát hibára halmozok. Képtelen vagyok bizalommal fordulni az élet felé. Valami végzetesen elromlott nálam. Hihetetlen izoláltságot teremtettem magam körül. Nincsen senkim se, csak szégyellem magam, és fáj, nagyon fáj, hogy a kisfiamnak ilyen édesanyja van. Mert nem tanultam meg magamat szeretni, és ezt neki sem tudom megtanítani. Így az életen értelmetlenné vált. Most már meg tudom érteni, miért ölik meg magukat egyesek, sőt, gyerekeiket. Abban a hiszemben élnek, hogy egy örökletes átokű rajtok, egy mítosz a boszorkányról, úgy, mint a csipke rózsikában. Valami miatt egy varázslat hatalma alatt élnek az örökletes nem szeretni tudás átka alatt. S a nem szeretésnek ikertestvére a nem élés. A létösztön kihívására, felszólítására való válaszolni nem tudás okozta bűntudatnak egyenes következménye, hogy az életről lemondanak. A levelemet alá sem írom, mert úgy is tudja rögtön, ki az a fárasztó alak, aki erről a luxusnyomorról beszámol. Az e-mailt ki lehet törölni, és az íróját is.
Ez a nagyon szomorú hangulatú levél azzal föloldható, ez a jelenleg Berlinben élő egykori betegem ma is írt egy e-mail üzenetet, amelyben egy sokkal jobb állapotról számol be, és sikeres előadást kívánt. A depressziós életérzés. Még egyszer visszatekintve az ókorra. A melankolikus az ókorban nagyon gyakran tisztelet tárgya volt. Különleges embernek, a mindent látónak, a varázslónak tekintették. A középkorban, mint mondtam, a melankolikus az Istennel való viaskodás megjelenítője volt, aki belehullott a bűnbe, mint Petrárka ír erről olyan gyönyörűen, aki maga is melankolikus volt egyébként. Az újkorban ugye a szekularizált ember a saját magával viaskodik elsősorban, illetve a tárgyi valós világgal. Ha megvizsgáljuk, hogy a melankolikusaink miként nyilatkoznak a világ dolgairól, azt látjuk, hogy nagyon gyakran, mintha nem a valóságba gyökereznének, hanem inkább a semminek nevezhető nem létbe. És ez a semmibe való kapaszkodás, vagy máskor úgy jeleníthető meg, mint a semmi és a lét közötti imbolygás, a művészetekben, a költészetben nagyon gyakran megjelenik. Egy költő betegem azt mondotta, 10-valahányadik öngyilkossági kísérlete után, hogy tudja, én nem meghalni akarok, hanem átmenni a halálon. Ő költő volt és tudta, hogy a semmi és a halál, a megsemmisülés és a halál nem azonos. két különböző dolog. A betegek azonban gyakran összekeverik ezt, és valóban nem annyira meghalni, mint inkább megsemmisülni akarnak. A másik jellegzetessége a depressziósnak a van helyett, ami nincs, arról való beszéd. Egy vizsgálatomban, amelyben ezt vizsgáltam, hogy milyen gyakori, ez ugyan nem arról szól, de majd erről is beszélek, azt mutatom be kevés betegen, hogy a depressziósoknak a kell típusú mondatai szignifikánsan gyakoribbak, mint a van típusú mondatok, ez szövegelemzésekből kielemezhető, és azt jelenti, hogy a depressziós a van a lét helyett, tehát arról beszél, ahhoz ragaszkodik, ami nincs ott, de ott kellene lennie. Az előbbi arcot már nem tudjuk visszahozni, nem is fontos, annyira egy depressziós arcnak jellegzetességeit lehetett látni, a lefelé görbülő szájakat, azt hiszem mindenki érzékelte. Mutassuk be azt a festményt, amely nagyon szépen megjeleníti Jean-Jacques Lagrenet-nek a Louvre-ban található képe a depressziósnak, azt a élet érzését, amely valamiféle sóvárgás, látjuk, hogy a tekintete a semmibe, semmire réved, és sóvárog, ugye, hogy Platón embere sóvárgott az ókorban az elérhetetlen ideák világa után. Ugyanis a depressziós valamiképpen mégis tudja, bár mindent rossznak lát, hogy van jó is, mert különben nem vágyakozna utána, különben nem szenvedne az általa rossznak vélt dolgok megélésétől. Azt kell még önöknek elmondanom egy mondattal, újabb fölismerés, hogy a depressziósnak a semmihez való kapcsolódása a úgynevezett inautentikus lét formájában, ez egy Jaspers kifejezés, valóban megjelenik, és a depressziós olyan, mint aki a léttől a megsemmisülés felé bandukol, és a depressziós állapot néha valami ilyen köztes életérzéssel jellemezhető. Azt írja, addig mindenki tudja, nézd drágám kincseimre, látványos, szomorú nincseimre, legyenek neked sötétek, ifjak, őszülő tincseimre. Tehát a nincseket valamiképpen ő is haladván az életben előre megtapasztalta. Azt is láthatjuk a depressziós élet viszonyulás során, hogy a beteg számára sokszor megfordul szinte az idő iránya is. Mi időnk a múltból a jövő felé tart, a depressziós azonban a múlttól nem tud elszakadni, állandóan a múlttal foglalkozik, és a mi lett volna, ha típusú kérdések kínozzák állandóan, legsúlyosabb formában ez a gyász szindrómákban szokott megjelenni. Egy újabb fölismerésünk, hogy az életminőség kutatások során kiderül, hogy az életminőség definíciója sokféle van, de a legegyértelműbb definíciója egyrészt teljesen szubjektív definíció, másrészt azonban azonos egy nem depresszióval. Vagy azt mondhatnánk, a depresszió azonos egy nem életminőséggel, vagy anti-életminőséggel. Olyannyira egybe esik ez a két kategória, hogy a jövőben az életminőség kutatóknak erre érdemes lesz jobban figyelniük. Valóban szaporodik-e a depresszió? Sokan úgy vélik, hogy igen. Én úgy vélem, hogy érdemben nem. Az a szaporodás, amely a szemünk előtt olyan látványos, látszat szaporodás. Inkább elsősorban az orvosi nevezéktan átalakulásából ered. Régen a depressziósok jelentős részét neurotikusnak neveztük, nem depressziósnak. És más átalakulások is bekövetkeztek. Ezen kívül az orvosok ma jobban ismerik a depressziót, többet fölismernek, és ez is látszólag szaporodáshoz vezet. És sorolhatnám tovább, még talán a gyógyszer cégek marketing tevékenységét is megnevezhetném, nagyon pozitív értelemben, hiszen az ő érdekük az, hogy minél több depressziós eljusson a kezeléshez, és igazából ez társadalmi érdek is egyúttal. Van azért bizonyára egy mechanizmus, amely a depresszió valódi szaporodását eredményezi, ez pedig a lakosság lélektani kulturáltságának a növekedése, fokozódása, amely azt jelenti, hogy egyre kevesebb ember kényszerül arra, hogy lelki mechanizmusok híján a saját depresszióját testi betegség formájában fejezze ki. Ilyen módon, ami lelki baj, az lelki bajként fog megnyilvánulni, és látszólag több lesz a depresszió, kétségtelen, hogy talán valamivel kevesebb beteg fog feküdni belgyógyászati osztályokon. De Châtel professzor azt mondta, az ő klinikáján betegeinek 45-50%-a pszichiátriai betegségben szenved. Van-e kapcsolat a depresszió és a nemzeti karakter között? Hát, ha meg tudnám fogalmazni, mi az a nemzeti karakter, persze közt könnyebb lenne. Azonban még így is merészelem azt mondani, és az elhangzottak alapján önök is beláthatják, hogy nincs olyan sajátossága a depressziónak, amelyet valami nemzeti karakterhez köthetnénk. Sokkal általánosabb emberi dolgokról van szó. Az emberi lélek működésének olyan sajátosságairól és ennek zavarairól, amelyet Magyarországon épp úgy, mint másutt észlelni lehet. Természetes az irodalomban, művészetekben a depresszió talán túl reprezentáltan tükröződik, gondoljunk csak a romantika korszakára, gondoljunk olyan nevekre, mint Vörös Marti, vagy Juhász Gyula, és így tovább. Nem akarok József Attiláról beszélni, mert őről a pszichiáterek mindig vitatkoznak. Tehát ezek a nevek ugye a depressziót megjelenítik a kultúrában, a közgondolkodásban, a köztudatban. Én azt gondolom azonban, összefoglalóan erre a kérdésre válaszolva, hogy a depressziót illetően is Európában vagyunk. Köszönöm szépen a figyelmüket!